mi mindig utazunk. Ötletek és kalandok, szakértők és világcsavargók a Világjáró magazin műsorában. Mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. A mikrofonnál Szabó Virág, a Világjáró magazin alapító főszerkesztője, és Almási Gyula, a Világjáró kiadó igazgatója.
Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Ma Varsóról fogunk beszélni, és hogyha Lengyelországról hallunk, olvasunk, akkor általában inkább a turisták számára Zakopanek rakó az elsődleges célpont. Mi most Varsót választottunk, hát nem lehet azt mondani, hogy ide nem mennek, nem látogatják, nagyon sokan látogatnak Varsóba. Most pedig egy különleges újdonság miatt érdemes újra elővennünk a témát, méghozzá azért, mert Európa legmagasabb tornya most már Varsóban van. Gyula, te többet tudsz erről egy kicsit?
Én eléggé szeretem az ilyen felhőkarcolókat, köszöntöm én is a hallgatókat. Igazából tényleg Európa legmagasabb tornyát 310 méter magasan építették meg, ugye eddig a frankfurti Commerzbanknak az épülete volt a legmagasabb.
Európában.
És úgy Európában, hogy Angliát is, tehát a Nagy-Britannia is bele számít ebbe. Oroszoknál van magasabb, de az nem Európa annyira, vagy hát fene tudja. Igazából ugyanaz a cég építette, mint ezt a frankfurti épületet, 53 emelet magas, és főként irodák vannak benne. Egy nagyon érdekes maga az épület is. Ha az egyik oldalról, az északi oldalról nézed, akkor egy teljesen egyenes magas felhőkarcolót látni, de a másik oldalról lehet látni, van benne egy ilyen lépcsőzetesség, tehát a szintek úgy vannak eltolva, hogy ilyen lépcsőzetesség van, ezért így a közepén is van egy szint, ahol van egy ilyen terasz, ahol virágok, meg fák, meg egy ilyen kert van, illetve a tetejére is raktak fákat, tehát csináltak egy ilyen felső kertet, amit 16 fát raktak, és fönt van egy, még nem voltunk, most adták át egyébként egy pár hete, sőt, nincs is még pár hete
múltban. Októberben adták át, igen.
Igen, legfelső emeletén van egy bár, egy étterem, és innen fantasztikus kilátás van. Ugye Varsóról kevesen tudják azt, hogy mennyire komoly felhőkarcoló garnitúra van így a város középpontjában, a downtownban, a belvárosban. Tehát ez nem egyedi ez a torony, ne úgy képzeljük el, hogy itt...
Ez Varsó első felhőkarcolója.
Igen, hanem ugye itt vannak már más ilyen komoly épületek, tényleg egy kicsit, mintha az ember, mondjuk ha Európát nézzük, akkor Frankfurtban járna, van a régi városrész, és akkor egy picit arrébb meg vannak ezek a felhőkarcolók. Az első ilyen nagy épület ugye a Sztálin palota, amit így szoktak csúfolni, gyakorlatilag az 50-es években Sztálintól kaptak kvázi ajándékba a lengyelek. Ugye ez a kultúra és tudomány palotája, ami, hogyha valaki megnézi, akkor nagyon hasonlít a moszkvai testvérépületre, és nagyon hasonlít az Empire-re, Empire State Buildingre New Yorkban, nem véletlenül, hát ezt kopizták, ugye, nehogy már csak az amerikaiaknak legyen Empire State Buildingjük, legyen az oroszoknak is, és akkor ezek a sztálini ajándék volt Varsó városának. Amúgy ez is egy nagyon különleges épület. Ha fel akarunk menni, és meg akarjuk nézni, hogy milyen egy ilyen szociál felhőkarcoló, egyébként érdemes megnézni, tehát bemegy az ember, és a belső csarnok óriási, ilyen elementárisan nagy lépcsőház van, előtér van, ilyen régi liftek vannak. Egy ilyen milyen időutazás már ez, hogy visszautazunk az 50-es években, mert az egész úgy néz ki, és akkor itt is föl lehet menni majdnem a tetejére, és ott van egy kilátó telasz, és egyébként onnan tökéletesen rálátni az új toronyra, tehát a Varsó toronyra és a többi másokkal modernebb felhőkarcolókra. Ugye az volt a feltevés, hogy érdemes-e Varsóba elmenni, és mennyi időt, hát több napot el lehet bőven csavarogni. 3 nap alatt nem is tudod bejárni az egész várost, annyira színes és annyira sokféle.
Történelmi helyek.
Ne felejtsük, hogy rengeteg múzeum van, ami önmagában is teljes program, tehát akár 2-3 napot múzeumokban, kilátóterekben is tölthetünk.
Hát igen, az egész város egy múzeum, azt gondolom, sajnos a történelem gondoskodott róla, meg a nácik. Ugye a 14,
kezdjük 15. akkor a belvárossal.
Hát igen, a 14-15. Században egy gyönyörű középkori város volt már, és ezek a középkori házak egészen a 20. század közepéig, és a középkori város mag, úgy, mint ahogy Krakkóba járunk, ott is láthatjuk, ott azért megmaradt, ezek megvoltak. És sajnos, amikor a nácik ugye Varsót feladták és visszavonultak, akkor szisztematikusan sajnos felrobbantották a templomokat, az épületeket, a házakat, a köztéri épületeket, tehát igazából mindent.
Hát ezt nehéz elképzelni, igazából számszerűsítve is tudjuk, hogy kb. 260 épületből összesen 5-6 épület maradt éppen.
Amikor ott voltunk és jártuk a belvárost, akkor az idegenvezető egy fiatal lengyel srác volt, de nagyon jól felkészült, és hozott magával ilyen régi képeket, hozott olyan képet, amiben megmutatta, hogy ez a hely, amit most látunk, egy sarok, egy utca, vagy egy tér, az hogy nézett ki a háború előtt. Hozott egy olyan képet, amin látta, hogy hogy nézett ki, amikor a földdel egyenlővé tették a nácik, tehát amikor felrobbantották az épületeket, elképesztő volt, és lehetett látni, oda tettük a képet, hogy fogtuk a régi képet, és ott volt előttünk a kép, hogy építették újjá. Az az érdekes, hogy a lengyelek az 50-es évek közepére már, tehát egy 10 év alatt szinte az egész belvárost, az egészet újjáépítették, és próbálták az eredeti stílust meghagyni. Ezt úgy csinálták, hogy eredeti tervrajzok alapján eredeti fényképek már akkor volt, fényképek, festmények, mindenféle megmaradt emlék alapján ugyanolyanra építeni a várost. És hogyha ma ott jársz a belvárosba, akkor az az érdekes már, hogy most már lassan ódon hangulata van. És persze felújítgatják, és valami nagyon szép,
hát nagyon
de már egy picit olyan az érzés, mint hogyha ez tényleg eredeti lenne. Ezt az UNESCO is díjazta, ez, hogy így újjáépítettek mindent, és az UNESCO világörökség az egész belvárost. És az ember ott sétál, ha nem tudná azt, hogy mi történt, akkor elhinni, hogy ezek régiek, ezek az épületek, régiek, ezek az utcák, rengeteg kávézó van, étterem, egy ilyen tényleg nagyon jó hangulata van a belvárosnak.
Jó, mit tudunk még a belvárosban csinálni?
Érdemes először is körbesétálni. Hát érdemes, megint csak sajnos a picit azért muszáj a történelem és a történelemnek a sötét oldalát is megnézni. A varsói gettóról ugye mindenki hallott, és amikor én először mentem Varsóba, akkor az volt bennem, hogy hát Varsóban nincs semmi, mert hát lerombolták. De hát pont az ellenkezője, amit mutat. Érdemes elmenni az itteni múzeum, a Polin Múzeumban, ami az egész zsidóüldözésnek a múltját bemutatja, de a legjobb az atmoszféráját, tehát sétálgatni és körbejárni. El lehet menni a Királyi Palotához, ami szintén egy középkori hangulatot próbál árasztani, ugye ezt is lerombolták, ezt is az eredeti vöröstéglás verzióba visszaállították, és érdemes egy jó idegenvezetőt választani, mi is egy nagyon felkészült idegenvezetővel mentünk, ő az egész Lengyelország történelmét elmondta, gyakorlatilag már kapkodtuk a fejüket, hogy ez a király, az a király, az a király, ami nagyon érdekes, hogy a lengyelek imádtak külföldi királyt választani, ami nálunk ugye elképzelhetetlen volt, az náluk teljesen bevett szokás volt, hogy francia vagy éppen magyar, ugye Báthori erdélyi fejedelmünk volt, lengyel király, vagy Nagy Lajos, ugye hát a magyar-lengyel történelem az nagyon erősen összekapcsolódik, de volt svéd királyuk, és mindig az volt a királyválasztó alap, hogy a király rakjon ott. Bár tudjuk, hogy nem mindig Varsó volt a főváros, de minden esetre ennek is nagyon komoly emlékei vannak. Aztán a belvárosban vannak még érdekes épületek, érdekes szobrok, például ugye a Varsónak az alapítását, azt egy ilyen legendához, egy ilyen halász és egy
hablánynak
a sztoriából arad, aminek van egy szobra, van a hablány szobra, oda mindenki elmegy, ott fotózkodik, tehát ugye ez az egyik leghangulatosabb, ez a piac térnél van. Itt körülötte a kávézók, éttermek, érdemes kiülni, és tényleg olyan, mint egy középkori városba ülünk a mai napig.
Hát ez a régi piac tér.
Igen.
Tehát a régi középkori piac tér, ami ma tényleg egy nagyon hangulatos színes házakkal körülvett tér, valóban középkori hangulattal, tehát ezt tényleg sikerült megőrizni. A Királyi Palotáról, ami egy bazilika, meg egy vár keveréke igazából, erről azért lehetne beszélni, meg ide érdemes is bemenni. És ugye itt van a Visztula part, és nem csak ez az egyetlen, tehát nem csak a Királyi Palota az, amit érdemes megnézni, hanem itt van a Lanzienki, ugye a Lanzienki parknak hívják, ez egy hatalmas Városliget méretű zöld terület. Hát ez nagyon szép, itt is voltatok, gondolom.
Ez a Lanzienki park.
Igen.
Ez a másik oldalon van, ahol a régi paloták vannak. Itt van egy ilyen sor, ahol végig lehet sétálni, ahogy a parkba megy az ember. Egymást érik a szebbnél szebb paloták. Ezek a paloták is egy csomó megsérült, vagy lerombolták, de ezek eredeti állapotban szintén felépültek. Egyetlen egy ronda épület van, az az amerikai nagykövetségnek az épülete.
Igen.
Az egy ilyen kocka, szürke, borzasztó.
Annak tudod, mi a története, hogy
igen,
miért
hát
bontották
az amerikaiak le? Nem akarták, hogy lehallgassák őket a régi palotába, és
attól tartottak, hogy be van poloskázva.
Építettek maguknak egy ilyen borzalmat, hogy biztos, hogy ne hallgassák le őket. De amíg elérsz a parkig, az összes palotát érdemes megnézni, és akkor a park az egy különleges, mint a ligetünk, egy ilyen óriási nagy park, tóval, kastéllyal, színházzal, és ugye mondjuk elmész a Városligetbe, az nem sok mókust fogsz látni, itt mindenhol mókus van,
igen.
Nem is tudom, hogy ennyi mókus, hogy lehet egy városon belül, etetni lehet a mókusokat, rohangálnak körülötted, és akkor van egy nagy tó, és a tó közepén van az egykori királyi rezidencia, ha jól tudom, az teljesen megúszta valamiért a nácikat, és mellette van egy különleges
egy színház,
színház, igen. Ez a vize, ahol a vizesárok van a nézők.
Hát van egy kis vizesárok, hát
a színpad és a nézők között. Itt azért megnéznek egy előadást, ez nagyon hangulatos volt. Na itt, ahogy oda sétáltunk, ez egy ilyen kora délután volt, akkor egy nagy páva jött szembe velünk, tehát hogy ez a park.
Egyébként ez egy ilyen központi hely is Varsóba, tehát ide ugyanúgy, mint nálunk mondjuk a Ligetben, délutánonként, főleg hétvégén nagyon sok hely is kijön. Persze. És miközben az épületekhez kapcsolódva vannak olyan terek, ahol többen vannak, el lehet sétálni tényleg kilométerekre, olyan helyekre, ahol tényleg a mókusok ugrálnak, és sokkal kevesebb ember sétál a sétányokon, olyan, mint hogy egy botanikus kertben lennénk.
Igen, hát nekem még, ami nagyon tetszett egyébként Varsóban, ezeken kívül, amikről beszéltünk, azok a lepukkant régi ipari negyedek, ipari épületek, amik újjászülettek. Ilyen például a Praga negyed, ami csak nevében hasonlít a cseh fővárosra. Itt egy csomó ilyen régi épület, ilyen raktárak, meg ilyen régi gyárépületek vannak, és ezeket nem bontották le, hanem nagyon ügyesen újrahasznosítják őket, és az egyikben például egy óriási nagy étterem van, de egy ilyen nagyon trendi, tele volt, amikor ott ebédeltünk, és ilyen gurmé, tehát ott főzik előtted az ételeket, és látszik, hogy ugye a lengyel fiatalok ezt imádják. Picit ilyen budapesti romkocsma hangulat az egész, és ezek nagy negyedek, és az egyik részén van egy étterem, a másik részén van egy ilyen modern színház, a harmadik részén volt egy ilyen alternatív mozi, a negyedik részén pedig bementünk, az is különleges volt, a Neo Múzeum. Hát ez mindenkinek ajánlom, aki még legalább képen látta azt, hogy milyen volt a 80-as években még akár Budapest, és az az érdekes, hogy a régi neon táblákat, neon feliratokat gyűjtötték össze, nem csak Varsóból, hanem Magyarországról is. Tehát ha bemegyünk, akkor fogunk látni egy csomó olyan magyar neon feliratot, ilyen régi gyógyszertár feliratot, amik a Rákóczi úton voltak annó, meg a keleti
aranypók, meg röltek.
Igen, röltek, ezeket, igen. És ezek ott vannak, ezek a táblák, egy ilyen régi lepukant, ilyen raktárépületnek néz ki, bemész, és állati hangulatos, és így tematikusan van, hogy vannak NDK-s, ilyen volt német emlékek is, vannak ugye lengyel, és van egy elég nagy magyar rész van, ahol tényleg meg lehet az ilyen ibusz utazási irodátok, ez a Röltex. Ez nagyon érdekes, régi fotókkal van illusztrálva, egy gazdag házaspár kezdte elgyűjteni ezt a gyűjteményt, és ők hozták össze ezt a múzeumot, de mindenképpen érdemes elmenni. Ugye Varsóban tényleg, ahogy mondtad, több napot el lehet tölteni, csak a múzeumokkal el lehet menni, a Varsói Felkelés Múzeumába. Mi voltunk, az is nagyon jó, a Vodka Múzeumba. Be kell jelentkezni előre, és egy vezetett látogatás van. Ott is egy nagyon cuki hölgy volt az idegenvezető, aki elmondja a vodka gyártásnak ott a varsói sztoriát. Ez is egy nagyon érdekes, hogy maga az Zubrovka és az egész vodka készítés, hogy lett világhírű, hogy lett először csak Lengyelországban, ugye az orosz vodkának a konkurenciája, stb., és akkor hogy lett ebből egy világmárka, és hogy hányféle vodka van, hányféle íze van, hogy készül. Ráadásul ezt nagyon modern, interaktív kiállításnak csinálták meg, ilyen érintőképernyős, iPad-es dolgokkal, nagyon látványos, és a végén aztán meg lehet kóstolni a vodkákat.
Kóstoltál?
Különböző. Ha persze. Azt kérdeztük a hölgytől, hogy nem rúg be, hogy nem tudom, hanyadik tárlatát vezette már aznap. Hát nem volt azért szomjas, és jókedvű volt, és a végén persze vásárolhatsz, és annyiféle, én is gondoltam, hogy ennyiféle variáció van, úgyhogy ha valaki ezt szereti, akkor itt be tud vásárolni, és amikor már végére erre a kiállításnak, akkor úgy érzi, hogy minden tud a vodkáról.
Azért itt ez ténylegesen nemzeti ital, ha megnézzük a Lengyelországban fogyasztott alkoholokat, akkor ennek nagy része a vodka. Kevésbé, tehát nagyon a lengyeleknek jó boruk. Most lehet, hogy meg fog kövezni valaki, de azért nem egy boros nemzet, főleg így Magyarországról nézett. Viszont a vodkát azt ők is isszák ünnepek alkalmából, tehát nagy népszerűségnek örvend az ottaniak körében is mai napig.
Igen, hát ezt láttuk mi is. És még egy nagyon érdekes rész volt, amikor elmentünk a Visztulára, mondták, hogy lesz egy hajó kirándulás a Visztulán, és jött egy tutaj, egy ilyen motoros tutaj, aminek a hátán volt egy külső motor, de az egész ilyen tutajnak nézett ki, nagyon vicces volt. Volt egy ilyen belső része is, hogy ne ázzunk meg, egyébként akkor elég hűvös volt, de végigmentünk a Visztulán, és más azért, mint a Dunapart, tehát nincs olyan panoráma, viszont nagyon jó hangulata van, és ott mesélték a helyiek, hogy most már ilyenkor hideg volt, de amikor nyár van, akkor egy csomó részén a Visztulának ilyen homokfővenyeket csináltak, és lehet strandolni. És nagyon nagy élet van, főleg nyáron, úgyhogy azt is nagyon jó kihasználják, hogy azért ott a folyó, de nincs akkora nagy sétahajó forgalom, mint ami nálunk, hiszen nincsen körülötte olyan, tehát a fekvése a városnak azért tök jól látni egyébként a várost, látni ezeket a felhőkarcolókat és a távolban, azért ez elég messze van oda, de nincs meg az atmoszféra, viszont nekem nagyon tetszett ez a speciális, kicsit ilyen vadabb hajóprogram, hogy egy ilyen fahajóval vittek a Visztulán, ez jó volt nagyon.
Még van egy nagyon egyedi eredeti érdekesség, a Lazienki Parkban ezek a Chopin padok, a zenélő padok.
Ja, igen.
Többet elhelyeztek így a park területén, és nagyon érdekes, mert leülsz a padra, megnyomod a gombot, és ez a hát nagyon egyszerű szerkezetű pad, de elkezd zenélni, és valamelyik.
Szól, igen.
Igen, igen, és olyan érdekes, hogy ott ülsz, és a hangszórókból alattad, körülötted valamelyik Chopin klasszikus szólal meg.
Ezért mondtam, hogy nagyon ügyesen meg van csinálva a város, hogy tényleg a régi emlékek meg a történelmi múlt a modernnel keveredik, és mondom, 3 nap nem elég rá.
Mit együnk, mit ne együnk?
Ami még nekem nagyon tetszett, az a nagyon sokszínű gasztronómia. Hihetetlen, hogy mennyire látszik az, hogy a lengyelek szeretnek enni, és ezt milyen minőségben csinálják. Voltunk olyan cukrászdába, hogy én, hát nem tudom, nem is tudom, hogy láttam-e Magyarországon ilyen igényes cukrászdát, biztos láttam, tudok azért, de elképesztő minőség volt. És persze kipróbáltuk a helyi specialitásokat, amit ugye kötelező kipróbálni, a pirogit, a töltött tésztát, ami van édes, sós, mindenféle kukoricával, gombával, mindenféle mártásokkal. Hát én azt nem ettem, a céklalevest, de azt is mindig mondták, hogy az ugye egy nagyon speciális, nekem ez a zsúr nevezetű.
Zsurek.
Zsurek. Ez a kovászos uborkás.
Az nem a kovászos uborkás leves. A zsurek az a nagyon érdekes, csak onnan tudom, mert Lengyelországban lakik a húgom, és most még ide tartottam a stúdióba, gyorsan felhívtam, és megkérdeztem tőle. Én magam, amikor náluk voltam, tehát azért az elképesztő, hogy milyen gazdag otthoni étkezés is van, tehát nem csak az érdekes, hogy egy étterembe bemész és pazar helyi, illetve nyilván a nemzetközi konyha is megtalálható, hanem hogy a lengyelek mennyire imádnak enni. Tehát például ez a zsurák az egy ilyen nagyon gazdag zöldségleves, amit egy ilyen rozslisztes kovásszal készítenek. Én egyszer húsvétkor voltam nála, és akkor ott készítettük is, de az érdekes, hogy mi nem tudtuk végig elkészíteni, jött valamelyik rokon egyszer csak, és akkor úgy helyrehozta a levest, belerakta azt a rozskovászt, és akkor úgy tényleg tökéletes lett.
Kolbász,
és van benne kolbász, tojás, tehát igen, 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 tehát ez egy nagyon gazdag leves, ez egy
az
ilyen.
Az nagyon finom, ez, nekem ez volt.
Igen, és van ez a kovászos uborkás leves is, ami szeretik ezeket a savanyú leveseket,
káposztát,
igen, van ugye a cékla levesük, ami nagyon híres, és nagyon sokat fogyasztják, nagyon egészséges is, ezt egyébként ilyen dobozokba is lehet venni, tehát nem kell az egészet fűszerezni, nem megveszik, és akkor otthon csak így egy
picit. És imádják, amit én nagyon nem bírok, a kaprot. Tehát bárhova bemenni,